Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt első levél 4. részének első versét olvassuk. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Ami most következik, az éles ellentétben áll a korai hitvallással, amelyet az előző fejezet záró verse tükröz, és ez az egyházon belüli hitehagyás, amelyet most Pál tárgyalni készül. Az utolsó időkben. A Timóteushoz írt első levélről szóló egyéb írásaimban elmondtam, hogy ez a kifejezés az egyház utolsó földi napjaira utal, de most meg akarom változtatni a véleményemet. Most már úgy érzem, hogy ez az egyház napjaira utal, közvetlenül Pál életét követően. Az egyházi hitehagyás már abban a korban elkezdődött. Emlékszel rá, hogy amikor Pál Efézusban volt, intette őket, hogy farkasok érkeznek juhok ruhájában, akik megtévesztik a hívőket. János mondta, már most sok antikrisztus van. A tévejgés már belépett az egyházba. Afrikában az első nagy egyház a kopt egyház volt. A többieket megelőzte. Észak-Afrika ajándékozta a legnagyobb szenteket az ősegyháznak, beleértve Augustinust, Tertullianust és Athanasiost, de az az egyház is belekeveredett az eretnekségbe, és elszakadt a hittől. Amikor Pál azt mondja itt, hogy az utolsó időkben, akkor nem Krisztus második eljövetelét látja maga előtt egyáltalán. Azonban a Timóteushoz írt második levél 3. részének első versében ezt mondja. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Itt szakkifejezést alkalmaz, amely mindig az egyház utolsó földi napjaira utal, mielőtt az Úr Jézus elragadja azt. Az utolsó idők itteni említése, ami mai korunkra vonatkozik. Pál arról a korról beszél, amely még az egyház előtt áll. Némelyek elszakadnak a hittől. Pál figyelmeztet, hogy lesznek eretnek tanítók, akik sok embert félrevezetnek. Elszakadnak a hittől. Pál a 2. tesszalonikai levél 2. részében is megírta, hogy bekövetkezik a hittől való elszakadás. Valójában a hitehagyás kérdése már hosszú idő óta jelen van az egyházban, és egyáltalán nem lesz új e korszak végén. Megerősödik és tovább folytatódik. Amikor Krisztus egyháza elragadtatik, akkor itt marad a teljesen hitehagyóvá lett szervezett egyház. Elszakadnak. Görögül aphisztémi, és azt jelenti, hogy távol állni valamitől. Az eltávolodás nem csak azt érzékelteti, hogy valami felé tartunk, hanem azt is, hogy valahonnét eltávoztunk. A hitehagyók azok, akik valamikor ragaszkodtak a hithez, de eltávolodtak tőle. Nem a pogányság soraiban levő hitehagyásról van szó, mert a pogányok sohasem vallották a hitet. Sohasem helyezték bizalmukat Krisztusba, mint megváltóba. Sohasem hallottak róla, és nem lehet hitehagyás közöttük. A hitehagyás a szervezett egyházon belül jön létre azok soraiban, akik vallják a hitet, aztán eltávolodnak tőle, mert megtévesztő lelkekre hallgatnak. Azért, hogy eltávolodnak a hittől, ki a felelős? Ki okozza eltávolodásukat? Vajon az okozza, hogy többet tanulnak és intellektuálisabbak lesznek? Vajon azért történik ez, mert a tudományos fejlemények és a megnövekedett ismeret alapján kijelentik, hogy a hitet többé nem lehet fönntartani? Pál ezt mondja, némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. A megtévesztő valójában azt jelenti, hogy elkóborló, ide-oda csavargó, és a tévejgő, csaló és megtévesztő szóból származik. Lényegében a sátán van ezekben a dolgokban. Hallgatnak a sátáni lelkekre. ördögi, démoni tanításokra. Az emberek hallgatnak a démoni tanokra. Riasztó méretűvé vált, hogy olyan sokan még a mi nagyon materialisztikus korunkban is visszatérnek a sötét szellemi világhoz, és nagy hangsúlyt helyeznek arra. A keresztényeknek azt mondja az írás, hogy próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert ezek a megtévesztő lelkek kimentek a világba. János első levele, 4. rész, 1. vers. A próba, amit alkalmaznunk kell, a Timóteushoz írt első levél 3. részének 16. versében adott hitvallás. Megjelen testben, igaznak bizonyult lélekben. Az üdvösség egyetlen útja Krisztus halála által adatott, és ez igazság által vizsgálhatjuk meg napjainkban a démonok tanait. A hívők között van egy kis réteg, amely nagy hangsúlyt helyez a démonizmusra. Nagyon érdekli őket ez a téma, és mindent elolvasnak vele kapcsolatban. Azt hiszem, korunkban a szellemi világ valóságos bemutatkozásának vagyunk a tanúi, de az a legjobb, ha a démonokkal kapcsolatban világosan leleplezzük ezt a világot. Benne semmilyen formában nem szabad részt vennünk. Pál óv attól, hogy a hívőket megtévesszék és félrevezessék a démonok tanaival. Világosan fel kell ismernünk őket, meg kell próbálnunk minden lelket, hogy elismerje Krisztus istenségét, és elfogadja-e, hogy Isten testben jelent meg, és hogy a kereszten hozott megváltással igazolunk meg, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 2. vers. Képmutató módon hazugságot hirdetnek. A hitehagyó úgy színleli, hogy nagyon kegyes és nagyon vallásos. Gyanúsak nekem azok a szuperkegyes szentek, akik állítják, hogy valami különös dologgal rendelkeznek. Ha ismered az igazságot, az alázatossá tesz, mert az első, amire rájössz, hogy nagyon keveset tudsz. Fölfedeztem, hogy még sokkal többet meg kell tanulnom a Bibliáról. Napjainkban azonban vannak olyanok, akik keveset tudnak Isten igéjéről, de úgy beszélnek, mintha már mindent ismernének. Képmutató módon hazugságot hirdetnek. Színlelik, hogy valakik, pedig senkik. Napjainkban az egyházban túl sokat beszélnek a szexről. Hallottam bizonyos dolgokat egyes gyülekezetekről, amelyek miatt az égnek állt a hajam. Olyanokat mondanak és tesznek, amiket véleményem szerint nem volna szabad, ha a lelkiismeretük nem lenne megbélyegezve, és nem szakadtak volna el Isten igéjétől. Isten terve és szándéka szerint fontos, hogy az egyház finom lelkiismerettel rendelkezzék, és ne süllyedjen ilyen mélyre. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 3. vers. Már Krisztus napjaiban is voltak olyanok, akik elszakadtak a judaizmustól és a kultuszokhoz és izmusokhoz csapódtak. Ez nem valami új a napjainkban, ez már régóta így folyik. Tiltják a házasságot. Krisztus korában volt egy csoport a Holttengernél, amelyet esszéneusoknak neveztek. Területükön fölfedezték a holttengeri tekercseket, az ézsaiás féle tekercseket. Amikor a kereszténység megérkezett, azt magukévá tették, és kiegészítették a házasságtól való tartózkodás szabályával. Tiltják bizonyos ételek élvezetét. Vannak olyanok, akik bizonyos szabályokat és előírásokat fogalmaznak meg az étkezésről, amelyek nincsenek Isten igéjében. Úgy viselkednek, mintha az étel kedvessé tenné őket Isten előtt. Igaz, ha rossz ételt fogyasztasz, akkor gyomorfájást kapsz, de ennek semmi köze sincs lelki életedhez, mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 4. és 5. vers. Isten igéje nem ítéli el a táplálékot, hanem ajánlja azt. Ha hálaadással táplálkozol, az megszenteli a testedet. Ha hálaadással veszed, vannak ételek, amelyekért nem tudok hálát adni. Vannak bizonyos ételek, amelyek fizikailag levernek, ha mégis elfogyasztom, és nem tudok értük hálát adni. Úgy szintén azt mondják, hogy a texasi San Antonióban van egy hely, ahol csörgő kígyót szolgálnak fel eledelül. Aztán hirdetik, hogy az ínyenség. Nos, ha nekem csörgő kígyót adsz vacsorára, és azt kéred tőlem, hogy adjak érte hálát, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom tenni. De ha te hálaadással fogyasztod, akkor edd meg, bármi legyen is az, az tökéletesen rendjén van. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 6. vers. Ha ezeket tanítod a testvéreknek. Pál figyelmeztette Timóteust a hitehagyásra és hamis tanításokra. Ezek beszüremlettek az egyházba. Lesznek olyanok, akik vallják a hitet, de eljutnak egy olyan ponthoz, hogy megtagadják azt. Timóteusnak viszont figyelmeztetnie kell a hívőket ezekre a kérdésekre. Jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak. Minden hívő lelkipásztor, de itt Pál Timóteusra gondol, aki Isten igéjének tanítója. Ezzel az ajándékkal csak egyesek rendelkeznek, de minden hívőnek szolgálnia kell. A hit és igaz tanítás igéivel táplálkozol. A hívő így növekszik Isten igéjében. Mi nem megyünk ide-oda az étrenddel és egyéb tetszetős programokkal kapcsolatban, mintha azok kedvessé tennének minket Istennek. Ehelyett a mi étrendünk az, hogy a hit és igaz tanítás igéivel táplálkozunk, amelynek követőjévé lettél. Egyes magyarázók szerint veszély volt Efézusban a sok hamis vallás és a sátán munkája közepette, amellyel Timóteusnak szembe kellett néznie, de Pál azt mondta, hogy Timóteus már fölszerelte magát azokkal az eszközökkel, amelyekkel ellenállhat a hamisságnak. Pál figyelmeztette Timóteust, hogy óvakodjék a hitehagyástól és hamis tanításoktól, de még többet is említ Timóteusnak, amit kerülnie kell. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 7. vers. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Emlékszem rá, hogy mint fiatal gyermek sok régi mondást hallottam, amelyeket az idősebb emberek idéztek nekünk gyermekeknek. Egy drága keresztény asszonynak különös elképzelései voltak. Az egyik az volt, hogy mindenkinek vennie kell egy kis ként és kátrányt, hogy összekeverje egy kis mézzel vagy melasszal. Ezzel tápláltak engem is, mert édesanyám hallgatott rá és elfogadta. Elég ként és kátrányt ettem meg ahhoz, hogy erről tapasztalatból beszéljek. Semmit sem tudok, hogy használt-e vagy nem, de ő úgy gondolta, hogy nekem éppen erre van szükségem, mint gyermeknek. Ugyanígy, amikor felfedezték, hogy rákos daganatom van, számos könyvet adtak az étkezésről, hogy segítsenek megszabadulnom a ráktól. Nem tudtam úgy követni ezeket a könyveket, hogy egy másik könyvvel ellentétben ne kerültem volna. Az egyik azt mondta, hogy egyek sok szőlőt. A másik azt hirdette, hogy ne egyek szőlőt. Az egyik a mézet ajánlotta, a másik óvni akart a méztől. Elhatároztam, hogy hallgatok a nagy orvosra, és esetemet az ő kezébe teszem. Inkább gyakorold magad a kegyességben. Timóteusnak gyakorolnia kellett magát a kegyességben. Túl sokan inkább azt hangsúlyozzák, hogy mit ne együnk, mint azt, hogy gyakoroljuk a kegyességet. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 8. vers. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna. Egyesek úgy vélik, hogy itt Pál a testgyakorlás ellen beszél. Én egyáltalán nem így értelmezem ezt a részt. Pál 3 évet töltött Efézusban. Ott volt egy nagy Kolosseum, ahol az olimpiai játékokat tartották időről időre. A Kolosseumban 100 000 ülőhely volt, és ott gyakran rendeztek futóversenyeket. Pál a versenyfutás képét alkalmazza, és ezt összhangba hozza a keresztény életével, az első korintusi levél 9. részének 24. versétől a 27. verséig. Úgy vélem, hogy Pál tudott valamit a testgyakorlásról. Egyszer Szárdisz városában jártam, és figyeltem a római utat, amelyet feltártak a város keleti és nyugati részén. Pál végigment azon az úton 7000 évvel ezelőtt, Krisztus evangéliumát prédikálva. Nem autóbuszon vagy gépkocsin utazott, nem lóháton, sem nem szamárháton lovagolt. Pál gyalogolt azon az úton, és szívósnak kellett lennie ahhoz, hogy annyi utat megtegyen a római birodalomban. Nem túl sokat kocogott, de nagyon sokat menetelt. Pál inkább a kegyességet, mint a testgyakorlást emeli ki, mert az efézusiak szenvedélyesen szerették a játékokat és az atlétikát. Mi is ehhez hasonló nemzet tagjai vagyunk. Sok városunkban vannak sportcsarnokok, ahol nagy látványosságok történnek, és sok hívő nagyobb hangsúlyt helyez a sportolásra, mint Isten szolgálatára. Vannak gyülekezeti tisztségviselők, akik nyáron több időt töltenek a labdajátékokon, mint az imaórákon. Pál nem azt mondja, hogy a testgyakorlás rossz. Azt mondja, hogy a kérdéseket megfelelően mérlegeljük. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. A testgyakorlás csak erre az életre szól, mert amikor új testet kapunk, semmit nem számít, hogy edzettük-e a testünket vagy nem. A kegyesség pedig mindenre hasznos. Akik azzal érvelnek, hogy a keresztény vétkezhet, és mindig visszatérhet Istenhez, igazuk van. A kegyes élet nem csak e földön hasznos, hanem az örökké valóságban is. A tékozló fiú sokat elvesztett, amikor a távoli országba ment, és ha egy keresztény felelőtlen életet él, és nem gyakorolja a kegyességet, még az örökké valóságban is fizetni fog érte. Vajon törődsz annyira a kegyességgel, mint a testgyakorlással? A fizikaiak véget érnek az életünk lezárásával, de a kegyesség átvisz minket a következő létbe. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 9. vers. Pál hangoztatja az előző pontot. Más szóval azt mondja, hogy itt van, amire lehet számítani. Erre lehetett számítani az első századbeli Efézusban, és erre számíthatsz a 20. században, és számíthatunk rá majd a 21. században is. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy vezetsz engem szent lelkeddel, és rámutatsz a lelkiek értékére, a fizikaiakkal szemben. Add, hogy a mennyeiekkel törődjem elsősorban, és készüljek föl arra az országra, amelyet készítesz a téged szeretőknek, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.